Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Ebben a sorozatban a bibliai őstörténetről olvasunk a Teremtés könyve első 11 fejezetében. Ez az úgynevezett hatnapos teremtés történettel kezdődik, benne az ember teremtésével, amikor Isten így szól: alkossunk embert saját képünkre és hasonlatosságunkra. Néhány hete sok szó esett már e sorozatban arról, ami ennek a résznek a lényege, hogy mi mindent jelent az, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. No de, van itt nyomban ezután a második fejezet negyedik versétől egy másik, egy teljesen más szempontú elbeszélés is ugyanerről a témáról, az ember teremtéséről. Úgyhogy ma ezt olvassuk. Tehát második fejezet negyedik verstől. Azon a napon, amelyen az Úristen megalkotta a földet és az eget, még semmiféle mezei bokor nem hajtott a földön, és semmilyen fű nem sarjadt, ugyanis még nem hullatott az Úristen esőt a földre, és az ember sem volt, aki megművelje a földet. Ekkor pára szállt fel a földből, és megöntözte a föld egészét. Megformálta tehát az Úristen az embert a föld porából, és az orrába lehelte az élet lehelletét. Így lett az ember élőlényé. Még nem hullatott az Úristen esőt a földre. Úgy tűnik, mintha az eső meteorológiai jelenségét a szerző nem tekinteni eredetinek, hanem esőről először a Noé elbeszélésben olvasunk, igencsak baljós körülmények közepette. A vízözön egyik oka ez az esőzés a 7. fejezetben. Most azonban még a földből felszálló pára, vagy más fordításokban valamilyen titokzatos forrás tartja egyenletes nedvesen a művelésre kész állapotban, később pedig az édenből kijövő folyam vize öntözi a földet. Az alapanyag, melyből Isten megformálja az embert, ez a nedves föld felszín, mert előzőleg ez a bizonyos pára megöntözte a föld egész színét. Noha a szöveg és a fordítás ezt az anyagot száraznak, pornak mondja. Tehát az az elgondolás, hogy az ember a földből származik, testének anyaga a földel rokon, újra megint csak a mítosz világához utal minket, mint eddig is. Az emberek a keleti és más népek mítoszaiban a földből származnak, vagy spontán maguktól nőnek ki belőle, vagy az istenek alkotják az embert a földből, mint egy szobrot, nedvességgel, esetleg vérrel keverve a port, illetve hozzáadva még valamiféle isteni tüzet, vagy szikrácskát, vagy maga a föld, az Istennek tekintett földanya szüli önnön testéből az embereket, és így tovább sok verzió van. Mivel az eféle földemberről szóló elgondolások számos nép kultúrájában megjelennek, lényegében egymástól függetlenül, a gondolat közös mítikus magva borzasztóan ősi eredetre nyúlhat vissza. Minden esetre a földből származás motívumának értelme a bibliai kijelentésben több rétű. Először is hiányzik itt minden emelkedettség, ünnepélyesség, amely a mítoszokban jellemzi az emberteremtés leírását. Itt nem. Csupán arról van szó, hogy nem volt ember, úgymond a szent szöveg, aki művelje a földet. Tehát az indoklás egyszerre bölcseleti és gyakorlatias. A föld az ember nélkül értelmetlen, céltalan, rendeltetés nélküli hely, és Isten ettől a helyzettől indítatva egyszerűen megformálja az embert a földből, hogy legyen, aki azt művelje. Ez a beállítás, ez a természetes, sallangmentes stílus már maga a mítosz kritikája. Egyben a pogány panteon, istenvilág fő alakja, a földanya istenségének radikális tagadása. Itt a föld közönséges anyag, matéria, és nem pedig Isten, nem Isten anya. Persze, az ember testének anyaga nem föld, hanem a kifejezés azt érzékelteti, hogy az emberi test anyagai nem különböznek az élő és élettelen környezettől, kémiai alkotóelemei mind megvannak a föld, illetve a kozmosz más részeiben is. Anyagi értelemben ennyi és nem több az ember, hús. És mint ilyen gyönge, az anyaghoz kötődik és vonzódik, oda húzza saját nehézkedése, nehezen mozdítható, szellemi, isteni ösztönzések által, ezért lesz belőle oly látványosan kettős lény akkor, miután bensejébe kerül az isteni lehellet. E pőre húst azonban az isteni megformálás valami fantasztikus csodává testté avatja, vagyis olyan értelmes organizmussá, szervezetté, amelyben minden résznek, a legkisebbnek is megvan a maga rendeltetése és rendeltetéséhez alkalmazkodó külső-belső formája, szerkezete. Ez a test. Így az isteni kéz nyomán a test eredendően tökéletes. Tökéletes a szó első jelentésében, azaz megfelel céljának, amire Isten szánta. A bibliai görögben például ez a tökéletesnek fordított szó a teleios eredeti értelme. A jelző, a cél, a telos főnévből származik, tehát céljára irányulót, céllal bírót, céljának megfelelőt jelent. Így tökéletes. A földből, annak anyagából, mely az ember hús összetevője, Isten tökéletes, vagyis célszerű, tervezetté formált testet alkot. Ezt azután élőlényé, az isteni lehellet, belehellés, lélek teszi. És emberré pedig azután a szellem avatja. Tehát három állomás van, hús, test, élőlény, ember. Pardon, négy állomás. Hús, test, élőlény, ember. Ezek kialakulásunknak a szintjei. Végül a földből teremtés a föld és az ember sorsszerű kapcsolatának a jelképe is. Az ember anyaga a földel rokon, teste a földbe tér vissza a halállal, és e kettő között is egész életében, minden ízében a földhöz van kötve. A földhöz köti munkája, megélhetése, olyannyira, hogy még a nevét is a föld, Adama, Ádám szóból nyerte. A sorskapcsolat, Isten örök akarata, amely a modern korokban sem változik, mert mindenki 100%-osan a földből él, akár konkrétan földműveléssel keresi a kenyerét, vagy akár tervezőmérnökként, vagy balettáncosként, vagy filozófusként, a szellem embereként a földből él akkor is. Ez a földből formált ember, Ádám, még nem férfi, ha lehet így mondani, absztrakt, nem nélküli ember, és belőle differenciálódik majd el a férfi nem és a női nem. De Ádámnak nem csak neme, hanem tulajdonságai sincsenek. Csak azt tudjuk meg, mire teremtette őt Isten képesnek, azt már nem tudjuk, hogy milyen. Tulajdonságai nincsenek, hanem paradox és baljós módon, majd a bűnbeesés körül és után kezdenek neki tulajdonságai lenni. De most még nincsenek. Isten a föld porából megformált ember orrába lehelte az élet lehelletét, így lett az ember élőlényé, mondja a Szent Szöveg. A Biblia itt nem a harmadik isteni személyről, a Szent Lélekről ad kijelentést. A belehelés következménye az a lélegzés egyszerűen. A bibliai szemlélet szerint ez teszi a teremtményt élőlényé. Ezért mondja az állatokat is élőlényeknek a kinyilatkoztatás, de nem mondja a növényeket, amelyek ebben a felfogásban csupán tápanyagok. Az élet lehellete az állatban is megvan, olvassuk sokszor, hogy élő pára, de egyedül az emberbe lehelte bele ezt maga Isten, személyesen. Az ember, aki létét Istentől kapja, radikálisan tőle függ minden percében és életének minden szintjén, anyagi, testi, lelki és szellemi szinten. Ahogyan megszűnik az élet, amikor a légzés leáll, amikor Isten visszavonja ezt az életenergiát, a saját éltető lelkét a teremtménytől, ugyanúgy szűnik meg az ember szellemi élete is, hogyha megszűnik ez az abszolút függése Istentől. Ám azt már nem közli a kinyilatkoztatás, és egyáltalán nem tudja meg az ember soha, hogy ez miként történt, és miként lett ő ilyenné. Nem tudja, mert Isten bölcs akarata szerint a megformált, de még öntudatlan anyagba, a föld Ádámba leheli bele az élet leheletét, úgyhogy erről ő nem tud. Ugyanez lesz a helyzet majd a kétneműséggel is. Az ember tud kétneműségének tényéről, de semmit nem tud a kétneműség eredetének a részleteiről. Mert Isten Évát szintén titokzatosan az öntudatlan, elaltatott, mélyálomban levő Ádámból hozza elő Isten. Úgyhogy az ember erről nem tud semmit. Nyomban ezután a második fejezet 8-as versétől, azután a kinyilatkoztatás megismertet az ember eredeti környezetével, az Édenkerttel. Ennek ma már csak az elejét olvassuk, második fejezet 8-as és 9-es vers. Így szól. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és elhelyezte benne az embert, akit alkotott. És növesztett az Úristen a földből mindenféle fát, amely tekintetre kívánatos és evésre jó, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Ennyit fér bele ma. Tehát a kert a pogány mítoszok idilli aranykori kertjére emlékeztet, de két lényeges ponton van eltérés. A mítoszokban az aranykor színhelye szintén egy gyönyörű kerthez hasonló tér, ahol azonban nincs munka, nincs. A növények maguktól teremnek, a patakokban tej és méz meg bor folyik. A bibliai Édenkert, na az nem ilyen. Mint a modern régészet igazolta, a tejjel mézzel folyó Kánaán kifejezésnek nincs köze a mítoszok kertjéhez, mert ez az elnevezés gazdasági okkal magyarázható, a honfoglalás előtti kánaáni viszonyokra, az állattartásra és a méhészkedésre utal. Az édent a szerző eszményi, ugyanakkor minden tekintetben normális kert gazdaságként mutatja be, ahol az élet lényeges része a munka. A munka. A munka bibliai és mítikus szemlélete közötti különbségekről már volt szó, most csak annyit, hogy a pogány mítoszokban a munka rendszerint az aranykor után jelenik meg büntetésként. Rendeltetése az Istenek szolgálata. Na ezzel szemben a Biblia felfogása pozitív, eredendően optimista. Az emberi tevékenység nem az Istenek vagy Isten szolgálata, nem. Az a célja, hogy az ember megvalósítsa önmagát, kiteljesítse Isten adta képességeit, plusz kibontakoztassa azt a gazdagságot, amely bele van teremtve a természetbe, és onnan ki kell fejteni a munkával. A bibliai Édenben nincsenek olyan csodanövények sem, amilyen a mítoszok minden termőfája például. Nincs ilyen. Van ugyan benne két Isten által ültetett csodálatos fa, de ezek a rossz, a jó és a rossz tudásának fája, meg az életfa is, mindkettő szimbólum. Isten engedelmességet vár az embertől, ami egyelőre egyetlen dolgot jelent, és ez abszolút kulcsmozzanat, ezt jelképezi a jó és a rossz tudásának fája. Az Édenkertben egyetlen szorosan vett törvény egy tilalom volt. Isten kizárólag csak azt kívánta az első emberpártól, hogy ne akarja maga meghatározni, mi jó és mi rossz. Ilyen értelemben, és nem más értelemben van itt szó tudásról, a jó és a rossz tudásának fájáról. Természetesen nem a köznapi szóhasználat szerint értett tudatlanság ez, amit Isten óhajt, nem, ahogy ezt ma, ezt a fogalmat értjük, hogy mi jó és mi rossz önmagában, meg az ember és a világ számára, embertársai, környezete számára. Na ezt egyedül Isten tudja, ő határozza meg, ő adja majd az ember tudtára kijelentéseiben és törvényeiben, parancsaiban és tilalmaiban. Ezt tedd, mert ez jó és helyes. Azt ne tedd, mert az rossz és helytelen. Ha pedig az ember ellentétesen cselekszik, ha öl, paráználkodik, lop, hazudik, illetve ha nem tiszteli az Urat, ha nem tartja meg a hetedik napot, vagyis az idő szent rendjét, röviden, ha ő maga akarja meghatározni a jót, meg a rosszat, sőt, egyenesen jónak hirdeti azt, amit Isten egyszer s mindenkorra rossznak mondott, és ma ezt látjuk szerte a világban. Na, ha így tesz, akkor beteljesedik az, amit Isten később kilátásba helyez, meg kell halnod. Mert akkor előbb-utóbb megromlik, majd pedig elpusztul az élet. A fa tilalmas tehát, mégis itt van. Kihívóan virul az ember szeme előtt, ahogy a szerző mondja, a kert kellős közepén. Ezzel előállt az első olyan helyzet, az első alkalom, amikor a teremtménynek a szó szoros értelmében a hit aktusát kell gyakorolnia. A nem láthatót a látható elé kell sorolnia, ahogy a zsidó levél meghatározza a hitet. A jó és a rossz tudásának látható fája elé kell helyeznie azt az Isten által kilátásba helyezett, de egyelőre totál láthatatlan következményt, hogy azon a napon, amikor eszel róla, meg kell halnod. Na, ez az egyetlen kísértés létezik az Édenben, és később is ez az egy bizonyul az igazi örök nagy kísértésnek az ember számára, hogy autonóm módon, önállóan, Istentől függetlenül határozza meg a jót és a rosszat. Na most, mit jelképez a kert közepén álló másik csodálatos fa, az életfája? Ez mi? Micsoda? Az örök életet? Igenis, nem is. Mivel sem a hatnapos teremtés történetben, sem itt az ember teremtésének ebben az elbeszélésében nincs szó arról, és nem is lenne értelme, hogy hát volt-e halál az Édenkertben a bűn előtt, vagy nem volt. Értelmetlen. A fa szerte a Bibliában nem egyszerűen szimbolizálja az életet, hanem nagyon sajátos módon szimbolizálja. A fának, mint folyamatosan növő és termő növénynek, az a jelképi lényege, hogy az élet, az örök élet, vagy a bármiféle emberi élet egyfelől Isten adománya, ugyanakkor nem egyszer s mindenkorra adatik, hanem folyamatosan kell venni Istentől. Hasonló a helyzet, mint a szintén rendszeresen veendő életforrással, az eukarisztikus kenyérrel és borral. Aztán a Jelenések könyve szerint egészen hasonló lesz a helyzet majd az új égen és földön, az új paradicsomban. Az üdvösségnek ebben a közegében is ott áll majd ugyanez az életfa, de megsokasodva. Az életvizének partján sok-sok élet van ő, amelyek ráadásul havonta teremnek, olvassuk a Jelenések könyvében. Na már most ennek csak akkor van értelme, ha a gyümölcsük havonta el is fogy majd. Az örök élet, amire Isten teremtette és szánta az embert, a földi halál után ugyan elveszíthetetlen adomány azok számára, akik üdvösségre jutnak, de nem úgy, mint egy birtoktárgy, mint valami automatikusan meglévő, egyszer s mindenkorra megkapott valami. Nem, egyáltalán nem így van, hanem folyamatosan kell átvenni. Venni, használni, enni, élni belőle. Ennek az oka igen mély, ugyanakkor nagyon egyszerű. Mondom, az embernek akkor is, ott is, továbbra is szabad akarattal kell igenelnie, kívánnia és fenntartania közösségét az élet forrásával, Istennel. Úgy legyen, ámen. Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok.
Őstörténet a Bibliában. Dér Katalin műsorát hallották.
Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.